Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2025. február 18-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Várnai Péter atya a második kenyérszaporításról elmélkedik. Folytatódik Jézus útjának követése a bárkából. Ez az együttlét jó példát ad arra, hogy az Úr megtegye második kenyérszaporítási csodáját. Egy kicsit a türelmetlenség hangjai is feltűnnek. Van szemetek, és nem láttok. Van fületek, s nem hallotok. Majd a csoda után miért van az, hogy mégsem értitek? Összegezve az evangéliumi részletet, Jézus Úr lesz a testi bajokon, és Úr lesz a szükségletek kielégítésében is. Ez év április 26-án avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát a veszprémi sportcsarnokban. Az ünnepség egyik szereplője lesz Márfi Gyula emeritus veszprémi érsek, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy a rövid riportban tájékoztat bennünket az örömteli eseményről. Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm az érsek urat a telefonvonalban.
Köszönöm szépen a felkérést, és én is köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit.
Tisztelt érsek úr, kérem, mondj el a hallgatóinknak, kit tisztelhetünk Bódi Mária Magdolnában? Hol élt, hol szolgálta az urat?
Hát kérem szépen, 1921. augusztusában született Sigligeten, a Balaton felvidéken, de egy olyan faluban, ahol volt olyan templom, de Szent Mise nagyon ritkán. De ők itt csak 3 évig éltek, innentől aztán elköltöztek Köveskálra, ott megint olyan templom volt, ahol Szent Mise nagyon ritkán adatott, és onnan már kislány korában eljárt kővágó őrsre a misére. Sokszor egyedül vagy a kis testvéreivel volt, neki egy bátyja és egy öccse. Az a helyzet, hogy Bódi Magdit, amint mondtam, Szigligeten keresztelt született, és Badacsony Tördemicen keresztelték. Kérem szépen, akár hiszik, akár nem, törvénytelen gyermeknek van bejegyezve. Édesapja ugyanis Kárpátaljáról keveredett valahogy ide Magyarországra. Nem voltak semmilyen iratai, ezért se polgári, sem egyházi házasságot nem köthetett. Ő maga úgy tudta, hogy ő meg van keresztelve, de mindenképpen házasság elmaradt. És hát ugye a szüleinek a vallásgyakorlása az is, hát mit mondjak finoman, nagyon hiányos volt. Minden esetre 10 évet töltöttek Köveskálon, onnan pedig Máma pusztára költöztek. Ez már a Balatonnak az északkeleti részén van, ott 6 évet töltöttek el. Majd további 2 esztendőre ugyancsak a Balaton felvidéki Vilonyán éltek, majd pedig az úgynevezett Daka pusztán, ahol 2 évet töltött el. És életének utolsó évében akkor költöztek Litérre, ahol végül is 1945. március 23-án egy orosz-szovjet katona őt megölte, mert nem engedte magát meggyalázni, szüzességét védelmezte. Ez röviden az élete. Annyit hadd mondjak el, hogy tehát ahol ő élt, ott vagy nem volt templom, mint Máma pusztán, vagy Daka pusztán, vagy ha volt is templom, nem nagyon ritkán volt Szent Mise. És ő mindig, amikor már járni tudott iskolás, mindig, minden vasárnap elment Szent Misére, amikor pedig már felnőtt lett, akkor naponta igyekezett részt venni a Szent Misén, vagy legalábbis minden nap áldozott.
Mivel érdemelte ki a boldoggá avatást? életszentsége miképp nyilvánult meg?
Hát itten csak azt tudom mondani, hogy Budi Magdi egészen különleges személyiség. Hát tudnám hasonlítani a Goretti Máriához, aki szintén egy kis falusi parasztlány volt, és ugyancsak ugye megölték szüzessége védelmében, amikor védte a tisztaságát. Vagy tudnám hasonlítani a fatimai pásztor gyerekekhez, vagy akár a mexikói guadalupei látnokhoz, a Juan Diego Cautlaki Tolcsénhez. Ezek mind rendkívül egyszerű falusi emberek voltak, akiket azonban a Jóisten, illetőleg a Szűz Mária kiválasztott. Hogy miért választottak ki őket, ezt mi nem tudjuk, de az biztos, hogy választottak voltak, és mindegyikből szent lett. Egyszerűek voltak, a társadalom alsó rétegéhez tartoztak, semminek látszottak, ahogy Szent Pál írja, és mégis többek lettek, mint azok, akik valaminek látszanak. Budi Magdi már egészen fiatal kislány korában is kitűnt azzal, hogy nem csak, hogy nagyon jó gyerek volt, már nagyon eleven életre való, de ugyanakkor rendkívül figyelmes, engedelmes, szolgálatkész, segítőkész. De ugyanakkor az is érdekes volt, hogy hosszasan tudott imádkozni. 15 éves korától pedig már olyan fordulat állt be az életébe, ami hát nagyon páratlan. Tehát a lelki atyák, akik főleg a Balatonfűzhő gyártelepi akkori plébánián hát voltak az ő lelki pásztorai, azok elmondják, hogy tudott órákig imádkozni, szinte mozdulatlanul, mintha már nem is ebben a világban élt volna. Ugyanakkor meg az érdekes, hogy ez a rendkívüli ilyen mély lelkület nagy gyakorlatiassággal párosult nála. Hát ugye ezt nagyon nehéz nekünk, észszerű embereknek megértenünk. Nála a munka, az imádság, a gyerekekkel való szórakozás, danaszolás, játék, az teljesen összhangban volt. A rendkívüli komolyság és a humorérzék, tehát gyerekekkel játszik, tapsol, nevedgél, énekelget, az erő, kőkemény akarat, amelyen a szüzességi fogadalmát megtartja haláláig, apjával is szembeszáll, az édesanyjával szemben durva. Német katonát például szájon vágott azért, mert elkezdte őt tapogatni akarta. Tehát ez a kőkemény akarat és a munkában való rendkívüli fegyelmezettség, amit a nitrokémia gyárban, a Balatonfűzhői nitrokémia gyárban tanúsított, például ezek a ugyanakkor gyengés szeretettel párosultak. A szemlélődő hajlam, csak kitűnő gyakorlati érzék, a szüzesség és a házasságnak a megbecsülése. Nagyon tisztelte a házas embereket is, támogatta őket. Azon kívül a gyerekeikkel például gondozta, és idős embereket is gyakran ápolt és segített. Szóval ugye vannak szemlélődő szerzetes rendek, apácák például, akik sosem hagyják el a kolostort, vannak tanítórendek, vannak betegápoló rendek, vannak szegénygondozó rendek és egyéb rendek. Budi Magdiban ez mind együtt megvan. Azzal együtt, hogy apáca sosem lehetett éppen azért, mert a származása papíron törvénytelen volt. Hát.
Minden esetre elég érdekes dolgok ezek. Ki és mikor kezdeményezte a boldoggá avatását?
Ugye, amikor meghalt, neki nagyon kiváló lelki pásztorai voltak, amikor meghalt, akkor a aktuális lelki pásztora, azt hiszem Temesi József, későbbi jezsuita szerzetes, aki ott segédlelkész volt, úgy jelentette mindjárt Vincenti Józsefnek, aki akkor veszprémi püspök volt, és Vincenti József mindjárt elkezdte a ma a vizsgálatot, tehát egy olyan körülbelül 20 oldalas anyagot gyűjtött össze, ez még nem volt hivatalosan kanonizációs eljárás, de csak ilyen bevezető volt, hogy fölmérje, hogy érdemes-e el kell kezdeni a kanonizációs eljárást. De mindszerint innen elhelyezték ugye Esztergomba érseknek, utóra Bánási János püspök folytatta a munkát. Ő 46-tól 49-ig volt veszprémi püspök, és utána pedig Badalik Bertalan folytatta a munkát, aki 49-től 57-ig volt veszprémi püspök, de aztán internálták. De valamikor az 50-es évekre már az eljárás befejeződött. Temesi József atya mindent lefordított latinra, de nem tudták kiküldeni Rómába az iratokat. Ugye akkori világban ez képtelenség volt, olyan ellenőrzés volt mindenütnek, kimenni sem nagyon lehetett az országból. És kérem szépen, az iratok nyomtalanul eltűntek. Az elődöm, Szendi József, dr. Szendi József veszprémi érsek úr kezdte el valamikor 90 táján újra a kanonizációs eljárást, és én aztán, akkor kerültem 1997-ben, én folytattam. És a kanonizációs eljárás 2017-re ért véget. Ekkor aztán, ekkor előkerültek, illetőleg előtte már 2009-ben érdekes módon a székesegyházi főplébániáról a nagykárű, hogyha nagy ilyen takarítást hajtott végre, előkerültek az elveszett iratok egyes részletei, annak a piszkozatai magyarul. És akkor én mindjárt írtam Rómába, és kértem engedélyt, hogy ezeket kapcsolhassuk az újabban készült iratokhoz, meg is kaptam az engedélyt, megszereltem a püspöki konferenciának a pozitív véleményezését, azon kívül elvégeztünk egy nagyon komoly kortanulmányt, és hát az iratokat egy Angelo Pagano nevű szombathelyi született olasz ember fordította le jutányos áron, nagyon méltányos áron és nagyon kiváló minőségben. Mindennek köszönhető volt az, hogy amikor 2017-ben átadtuk az iratokat a Szentjavatási Kongregációnak, úgyhogy én magam is kimentem a mikrobusszal, amivel vittük a sok kiló iratot, akkor nem kellett túl sokat várnunk. Az év végén, 2017. december 22-i dátummal jött a kongregációtól a válasz, egy dekrétum, hogy az elsőfokú eljárás mindenben megfelelt az előírásoknak, és elfogadták. Azt mondják egyes emberek, akik jobban ismerik az ilyen belső titkokat, hogy ez elég ritka. Én ennek nagyon örülök, hogy ez így történt. Ez a munkatársaimnak az érseki levéltár és irattárnak a dolgozóinak is köszönhető volt. Minden esetre aztán ugye azt a döntést, Szent Atyának azt a döntését, hogy Bódi Mária Magdolna valóban hősi fogban gyakorolta az erényeket, és hogy valóban vértanúnak tekintendő, az már az utódom a
tárcsázott szám nem hívható. Kérem, ellenőrizze a telefonszámot a cím...
Megköszönöm Márfi Gyula emeritus érsek úrnak a szíves tájékoztatást. Kedves hallgatón, elköszönünk tőled Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Reményik Sándor, szivárvány. A párában a vízesés felett, halványan, mint egy álom, és testetlenül, mint egy lehelet, az öröki fiú szivárvány lebeg. Megrokkannak a sziklák, a hegyek, a kő mállik, az erdők sírba térnek, új medret tör a patak magának, s a régit testálja a feledésnek. Megőszül a világ. De a szivárvány mindig egy marad, s színei meg nem fakuló csodák, örök ifjan és egyformán lebeg, halványan, mint egy álom, és testetlenül, mint egy lehelet. Mint a művészet. Az élet felett. Minden lélekben van egy kis szivárvány, kis csapóhíd, amelyet lebocsát, hogy egy más lélek átjöhessen rajta. Ennek a hídnak hídpillére nincsen. Ezt a hidacskát csak az Isten tartja. Az Istent.